Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozás mindenkinek, ez a Fintech világa. Szupán Márton ül itt a Peak-től. Neobankok új generációja, ez már a második hullám, vagy talán a harmadik, majd megmondod, vagy megkibeszéljük, de először rövid hírek, short news, ahogy szoktuk. Nem sok, csak három, ugye? De végül is félig meddig kapcsolódik majd a fő témához.
Hát kapcsolódik, igen, ugye neobankokról fogunk beszélgetni. Újfent, ahogy említetted, és három olyan rövid hírt gyűjtöttem az elejére, amiről írtunk itt az elmúlt napokban, és azt gondolom, hogy jó ilyen bemelegítő téma a hosszabb neobanki új generációval kapcsolatos beszélgetés előtt. Hogy az első ilyen az a Facebookról, elég sokat beszélünk most, vagy írunk mostanában egyébként Facebook és a Facebook leányvállalatoknak a pénzügyi vagy fintech törekvéseiről.
Dübörög meg.
Jellemzően a, hát vagy próbálnak dübörögni. Uh-huh. Jellemzően a WhatsApp-ról adtunk hírt idén többször, hogy Indiában próbált tért nyerni, illetve Brazíliában indított el egy pénzküldési szolgáltatás, és azért mondtam, hogy próbált dübörögni, mert azért az a helyzet, hogy mondjuk szemben egy Apple-el, akinek az Apple Pay nagyon bejött, vagy egy Google-el, akinek a Google Pay nagyon bejött, vagy egy Amazonnak, aki lassabban ugyan, de építgeti szépen, és ilyen nagyobb kudarcok nélkül a saját pénzügyi szolgáltatásait, főleg Amerikában, illetve a feltörekvő piacokon, és azon belül is inkább ugye az Amazonról is, tehát talán az tavalyi hír volt, Indiában vásárolt be. A Facebooknak azért nem ilyen töretlen sikere kövezik az útják. Nem, emlékezz rá, hogy 3-4 éve már, hát igen, az Apple Pay az 5 éves, de emlékezz rá, hogy egy 3 éve hírt adtunk már arról, hogy jön a pénzküldős kártyáról kártyára való pénzküldős szolgáltatásával a Facebook, ami Amerikában már létezett, hogy jönnek Európába is, és végül is ebből semmi nem lett. Tehát ez egyszerűen ez nem indult el. Néhány hétig ilyen tesztverzióban ezt lehetett nyomogatni, vagy látni, de végül ez sem indult el.
Keresi a helyet és kerül az ökoszisztémában azt a gócot, ahova leginkább a Facebook beteheti a lábát. Ugye?
Igen, és leányvállalatokon keresztül is ilyen csápokat növeszt, de gondoljunk csak, hát a legnagyobb sikertelensége talán így külső szemlélőként a Librának az elindítása, amit ilyen hatalmas hévvel elindítottak, arról beszéltek
mindenki. És aztán onnan kifaroltak sokan.
Sokan, hát gyakorlatilag mindenki, de arról beszéltek, hogy ez lesz a világ új pénze, stb. És veszélyezteti a dollárt, ilyen fura cikkeket lehetett olvasni erről, és aztán végül is az lett, hogy sorra léptek ki. Valószínűleg ebben a sorra kilépésben az is benne volt, hogy azért ezek a nagyméretű cégek kommunikálnak folyamatosan a kormányzatokkal, és az amerikai kormányzat, illetve a különböző szervezetei, akár egy Fed, akár egyéb alszervezetek, nagyon nem nézték jó szemmel ezt a törekvést. Na de most az történt, hogy éppen a Librának az alapító elnöke, az alapításkori elnöke, David Marcus, az, aki a Facebooknak az F2-es címre keresztelt csapatát
vezeti. Csak itt a kis Schumacher még nem vezet.
Igen, igen. És abszolút az a cél, hogy azt vizsgálják, illetve olyan irányú fejlesztéseket hajtanak végre, amik különböző Facebook platformokra, tehát Facebook, Instagram, WhatsApp, és sorolhatnánk még ezt, ez a három legnagyobb, legjelentősebb, valamiféle fizetési megoldással tudja ellátni. Ennek beszéltünk most az előszeleiről a WhatsApp esetében, de ott van már Magyarországon is elérhető például, csak ezt még külső partnerrel oldják meg, Instagramot, hogyha görgeted, akkor el lehet helyezni rajta olyan tegeket, hogy kiteszel egy terméket, és azonnal Instagramon keresztül meg tudod vásárolni, tehát nem kell elnavigálni az adott webshopba, egy linken keresztül, stb. Ezeknek a, amiről beszéltünk egyébként a Q2-ben, vagyis az első fél évben kirajzolódó fő fintech trendek esetén, emlékszel, egy múlt héten, vagy két héten, tudom, pár héttel ezelőtt, egy ilyen fő törekvés mostanában az, hogy a checkout folyamatnak, tehát a vásárlás végén a fizetési folyamatnak a lehető legegyszerűbbé tétele. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye a Facebook esetében és a leányvállalatok esetében azt látjuk, hogy ezek ingyenes szolgáltatások, reklámbevételekre építenek, és mindent megpróbálnak megtenni annak érdekében, hogy a reklámozók kedvében járjanak. A reklámozók kedvében meg akkor tudsz járni, hogyha a reklámozó el tud adni. Így van.
De nem csak azt keresik, hogy mit, meg hogyan, hanem azt is, hogy hol. Ez volt egy fél mondat, és azért is érdekes, és szépen összecseng majd a fő hírrel, ugye a beszélgetésben a neobankok új generációjával, hogy hol jön ezzel elő a Facebook. Brazíliában, mert Brazília tarol ebből a szemben.
Hát egy... első körben nyilván az Egyesült Államokban, nem. Mert ugye az a hazai terep. Nem ilyen jó, nem amikor valakinek a 360 milliós amerikai piac az a játszótér, és nem egy 10 milliós Magyarország. Tehát az Egyesült Államokban indítják első körben, és igen, egyébként Brazília, erről is beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy Dél-Amerika kezd nagyon komolyan felébredni, és ugye az egyik, talán a harmadik legértékesebb neobank, a Nubank Brazíliában, tehát abszolút fogékonyak erre az emberek.
100-ból 30 ember használ neobanki szolgáltatást, ez majd később fontos. Igen. Tehát ezért Brazília mondjuk az egyik célpont.
Igen, 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 igen. Tehát abszolút az a cél, hogy a saját játszóterük és az olyan feltörekvő országok, ahol van erre fogékonyság és nagy az üres piac. Tehát valószínűleg az európai kontinensre a közeljövőben, egy-két évben ez még nem fog betörni, de nem gondolom, hogy ez hiányzik bárkinek.
Jó,
egyébként.
Szóval az hetek kérdés, akkor az Brazíliában elindulhat. Rugorjunk egyet, ez a 2 milliárd dolláros technológiai alap.
Ez tényleg csak egy rövid hír, jó pénz, igen, falura elmegy, ahogy egy-két közös is ismerősünk mondaná. Azért izgalmas ez, mert ezt az alapot a Goldman Sachs indítja. Akik olvassák rendszeresen a fintech.hu-t, azok láthatják itt az elmúlt időszakban, hogy nagyon felerősödött, elkezdtek előre törni azok a nagy amerikai bankorjások, akik egyébként már sok jót meg sok rosszat is tettek a világgal, okoztak például egy 2008-as válságot, vagy okoztak, kirobbantottak.
De belenyomtak sok pénzt.
Így van, igen. És azért fintekben eddig nem igazán jeleskedtek. Ez éppen egyébként egy Goldman-nél megkérdőjelezhető, hogy mennyire igaz az, amit mondtam. Ugye ők indították a Marcus nevű platformot, neobanki platformot, Angliában 500 000 felhasználója van jelenleg. Befektettek az Uberbe, az annyira nem fintech cég, de azért van fintech lába, jó szemük van, de hát azért igen, hát ekkora networkkel egyébként elvárható is, hogy jó szemük legyen. Most egy 2 milliárd dolláros alapot indítanak, ahogy mondtad, és a cél ezzel az, hogy tőzsdei bevezetéshez már közel álló, tehát azért annyira nem merészkednek messzire, tehát nem early stage fintekeket kezdenek el pár százezer dollárokkal, vagy 1-2 millió dollárokkal támogatni.
Hát itt 100 millió.
Hanem azok a cégek vannak a célkeresztben, akik közel állnak a tőzsdei bevezetéshez, és 30-200 millió dollár közötti pénzt fel tudnak szívni, és tudnak hasznosítani. Nyilván ez azért egy nagyon érdekes dolog, aki ismeri a Goldmannek nagyjából a tevékenységét, az ezt rögtön átlátja, azért a Goldmannek sosem lesz a kockázatitőke befektetés, vagyis elmúlt, vagy a következő 10-15 évben biztosan nem lesz a kockázati tőke befektetés a fő tevékenysége. Annál inkább viszont a tőzsdei IPO-knak a levezénylése, tehát a tőzsdei bevezetéseknek a levezénylése, illetve később a részvénykereskedelem. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen ezzel a 2 milliárd dolláros alappal megágyaznak annak, nyilvánvaló feltétele lesz, hogy befektetek, de 3 éven belül tőzsdére kell menned, és engem kell megbíznod az IPO lead investment bankjeként, és aztán ő meg ki fogja ajánlani ezeket a részvényeket az összes többi ügyfélnek. Tehát egy kicsit hasonló struktúra játszódik le, mint amikor 2008 előtt ezeket a hulladék jelzálog papírokat, jelzálog leveleket becsomagolták, struktúrát kötvénybe pakolták, beírták a könyveikbe, és utána emeltáron eladták az ügyfeleiknek.
Látod, mennyire más a kultúránk, vagy nem tudom, nekem a Dickens jutott eszembe, tehát ez mint egy áruház, hogy most felneveli, igen, magához, veszi, eteti őket, és aztán ez milyen jó lesz később, mikor
ez is egy abszolút jó párhuzam.
Jó, és ha már akkor a gyerekekről van szó, akkor igen, a zseppészkártya, akkor malajziai piacon, ugye ez a harmadik.
Igen, ezt itt tényleg csak is aztán kanyarodjunk is a fő témánkra. Azért hoztam el ezt, mert Malajziáról nem nagyon volt még szó. Itt a műsorban biztos említettük már, meg hogyha van jelentős hír, akkor írunk róla a fintech.hu-n is. Most arról adtunk hírt, hogy egy malajziai bank, a Hongleong Bank elsőként a saját piacukon, tehát Malajziában zseppénzkártyával lép a piacra. Ez jelzi azt is, hogy Malajzia is ébred, tehát ez az ázsiai régió, erről is beszéltünk, ez is ébredőben van. Azért Malajzia alapvetően a fejlettebb tech szempontból, minden szempontból a fejlettebb ázsiai országok között van, illetve az, hogy a különböző zseppénzkártya megoldásokra igenis szükség van.
Bármelyik földrészen, bármelyik... fontos az, hogy vidd le a szemetet, és akkor azt én honorálom neked.
Így van.
Egy dollárral, igen. Valami ilyesmi is van a programok között.
Igen. Láttam, igen. Igen.
Menjünk erre a neobankokra, mert itt már azért félig meddig érintettük ezt a dolgot, és pár hónapja erről is szó volt már, hogy itt első generáció, második generáció, itt is egy ilyen második hullám van, ugye, ami fölül írja, meg elveszi a lehetőséget, vagy elveszi a terepet az elsőktől.
Igen, a Finzor nevű holland kutató, ilyen fintekre szakosodott kutató cégnek jött ki egy tanulmánya, ami a neobankok második generációjáról beszél. Ezt egyébként eddig így felfelütötte a fejét, de nem igazán voltak komoly hangok ilyen irányba, hogy már második generációról beszélhetünk. De egyébként, hogyha belegondolsz, akkor az első egy Tandem Bank például 2013-ban alapított szolgáltató, egy TransferWise 2011-ben jött létre, már egy Revolut is 5 éves, lassan már megtanul biciklizni kategóriába ér, és itt górcső alá vették a mi is egyébként a fintech.hu-n lehoztuk ezt a cikket egy héttel ezelőtt körülbelül. Érdemes végignézni, a bankok új generációja címmel jelent meg a cikkünk sok ábrával, még több ábra, gyakorlatilag ez az egész tanulmány egy nagy infografika. Nagyon izgalmas dolgokat néz meg, beszél egyrészt a bankok új generációjáról, ott húzza meg a határt, hogy azt mondja, hogy az early stage, tehát a korán ébredő neobankok, azok elindultak az ingyenes szolgáltatásokkal, és brutálisan elkezdték nyitni az ollót. Ha belegondolsz, beszéltünk erről is itt az elmúlt néhány hónapban, egy Revolut applikációban 70-80 darab különböző funkció érhető el. Oké, ide sorolják azt is, hogy mit tudsz csinálni a kártyáddal, le tudod tiltani, pénzt tudsz küldeni, ezek is funkciók, de rengeteg olyan funkció van, részvénykereskedés, kriptovaluta vásárlás, prémium csomagok, biztosításkötés, járatkésés esetén visszatérítés, és akkor itt még lehetne sorolni ezeket a szolgáltatásokat szinte a végtelenségig. De mégis azt látjuk, erről pedig az elmúlt hetekben adtunk számot folyamatosan, vagy adtunk hírt folyamatosan, ahogy a nagy jellemzően angol játékosok zárták a pénzügyi éveiket, illetve közzétették a zárt pénzügyi éveiknek a jelentését, nagyon durván elszálltak a veszteségek. Tehát egy Revolut esetében 100 milliárd angol font fölötti veszteséget látunk, ami brutális. Tehát értem én, hogy 10 millió ügyfelük van, de ez a 10 millió ügyfél az 100 milliárd dollár veszteséget tudott okozni.
És akkor meg ehhez hozzájött a Covid is, erről is beszéltünk, hogy most az emberek a biztosat keresik mindenben, tehát nem új és új applikációt igyekeznek letölteni, és új szolgáltatót keresni. Itt ezen az infografikán azért csak 3 adat volt, ugye ez a 250. Tehát ebben volt egy olyan fintech térkép is néhány héttel ezelőtt, most pedig ez tulajdonképpen egy neobank térkép, 250 ilyen neobank van.
Igen, azt mondja ez a tanulmány, hogy 250 fölötti a számosság a neobankoknak.
350 millió embert érnek el.
350 millió, nem hogy elérik, 350 millió, van, 350 millió fölötti ügyfelük van, ami nagyon durva, mert ez a föld lakosságának gyakorlatilag az 5%-a. És 5 évvel ezelőtt nem beszélhettünk erről a jelenségről.
És hát a térnyerés lehetőség a második hullámban pedig pont az a néhány százmillió vagy akár milliárd ember, aki eddig bank nélkül élt.
Abszolút azt mondja a tanulmány, ezzel indít egyébként, hogy mik a fő mozgatórugói az új neobankoknak, és itt kifejezetten kitér a három pillérből, az egyik az az, hogy az mBank, tehát a banki kapcsolatok nélküli populációra lőnek, és olyan szolgáltatásokat építenek föl, amivel ezek az emberek elérhetők. Egyébként nagyon jól látszik aztán a 350 millióból, hiszen lehetetlen lett volna 350 millió ügyfelet elcsábítani. Hát akár Európából, így van. Érdekes statisztika lenne egyébként látni azt, hogy ennek a 350 millió plusz ügyfélnek hány százalékának az első szolgáltatója, tehát hány százaléka az az ügyfél, aki soha nem bankolt még sehol. Tehát annyira fiatal, vagy olyan területen él, ahogy igen, így van.
És akkor itt van az a megdöbbentő dolog, amit az előbb mondtunk, és majd ha már az angolokat mondtad, az is érdekes, ez a sor végén, hogy a neobankot kiveszi, vagy hol veszik igénybe, tehát hol van még puffer, hol van még lehetőség. jelentőség. Kínában 93%.
Nagyon, nagyon érdekes ez a, ez a, ez a grafikon, tehát tényleg ez szerintem az egész tanulmányból, de talán az én számomra az elmúlt hetek híreiből az egyik vagy talán a legizgalmasabb grafikon. Ez a neobankok penetrációját mutatja, a banki szolgáltatásokat igénybe vevő populáció tekintetében, tehát nem a teljes lakosság, hanem a bankoló.
Akinek van banki lehetőség, vagy kapcsolata.
Igen, igen, a banki ügyfélkör szempontjából. Ez Kínában, ahogy mondtad, 93%. Tehát az azt jelenti, hogy a kínai banki bankot használó lakosság, felnőtt lakosságnak a 93%-a az neobanknál bankol. Ez nagyon durván rámutat arra.
Is, vagy csak?
Erről nem szól, de valószínűleg az is, az ott van. De Kínában, tehát teoretikusan ott van, Kínában gyakorlatban nem biztos, hogy ott van egyébként, mert a WeChat Pay és az Alipay az neobanknak számít, tehát ezt mondhatjuk torzító tényezőnek is, de egyébként már a WeChat Pay és az Alipay is mindenféle funkcióval rendelkezik, amivel egy bank már hitelt is lehet kapni ezekre a walletekre. Igazán nem torzít, de ez teljesen azt jelzi, hogy Kínában gyakorlatilag az emberek nem használták a klasszikus bankokat, a cégek használták a bankrendszert, meg az árnyék bankrendszert, azért ugye Kínában nagyon furcsa az egész felépítése a pénzügyi struktúra, vagy a pénzügyi piacoknak, és hát lecsaptak az emberek ezekre az egyszerűen használható megoldásokra. Indiában 50% a penetráció, tehát az is iszonyatosan durva. Brazíliában 32%.
Csitulunk vissza visszacsatolunk Brazíliában.
Így van, ilyen, így van, így van. Brazíliában 32%, ami megint csak, na ez engem meglepett. Kína is meglepett, de az logikusan magyarázható. Brazília az meglep, továbbra is meglepő a számomra. És itt nagyon érdekes, hogy ilyen Hollandia 4%, ja. Németország 4%, Anglia 3%, Spanyolország 2%, Franciaország, Amerika is 2%. 2%, és onnantól kezdve releváns piacon 1% alatti, és Szingapúr 1% alatt van. Ez megint csak azt is jelzi egyébként, hogy ezekben az országokban azért nagy, tehát nem az, hogy a neobankok bénák ezekben az országokban.
Hát csak ott már röghöz vannak.
Hanem röghöz vannak kötve az ügyfelek, és fejlettebb a bankrendszer.
Ez a fajta kultúrájuk már más irányban már lekötött, ha úgy tetszik. Egy dolgot mondj meg, van-e még egy-két percünk. Ebből a három dolog, hogy miért jön a második hullám, hogy azt mondod, van három ok, az egyik az technológia, a másik az, hogy jön ez a nem bankoló lakosság, mint lehetőség, mint puffer. A harmadik, hogy változik az ügyfél, és ez a te területed, hogy itt mire gondolok, miben változik az ügyfél? Azon túl, hogy eddig nem bankolt, most valahogy akar pénzügyeket intézni, de mire gondolnak itt még?
Itt alapvetően az a mondás ennek a kutatásnak, és egyébként érdekes, hogy pont visszafelé mentünk, tehát ezt írja
első
helyre. Azt mondja konkrétan, hogy változnak a felhasználói igények, felhasználói szokások. Nem is felhasználói igények, változnak a felhasználói szokások, és erről sokat beszéltünk itt, emlékezz, amikor mindig azt mondom, hogy nem úgy akar bankolni már a mai fiatalság, hogy bemegy a bank, nem bankszerűen akar bankolni, hanem technológia szerűen úgy akar bankolni, amit megszokotta, hogy letöltök egy Facebook applikációt, egy Instagramot, egy akármilyen másik applikációt, ahhoz hasonlóan. Tehát ezt jelzi, hogy változnak a felhasználói szokások, hogy illeszkednie kell a pénzügyi szolgáltatásoknak.
Nem a
az élet másik
adja majd az eszközt, hanem az eszközből kell levezetni a szolgáltatást.
Abszolút. Ahogy ilyen Apple-szerűen, ahogy az Apple kitalálta azt, hogy az emberek nem gombokat akarnak nyomogatni telefonon, hanem miért ne lehetne ezt egy darab screennel megoldani. És itt konkrétan azt mondja ki, hogy magasabb ügyfél elvárások, magasabb ügyféligények vannak, azért azt se felejtsük el, hogy ezek ha másra nem is, nem a fintekes sapkámon, hanem hogyha szkeptikusoknak a szituációjába helyezkedek, akkor is muszáj kimondani azt, nem lehet elmenni amellett szó nélkül, hogy ha más nem csinált a fintek szektor, akkor felrázta az ügyfeleket. Tehát az ügyfelek lehet, hogy te nem bankolsz a Revolutnál, de látod azt, hogy lehet úgy is, és mérges vagy azért, mert neked a kékszínű, rózsaszínszínű, nem tudom milyen színű bankodba be kell menni, és papírokat kell tologatni, és ilyenek az emberek. Nem próbálod ki az újat, de a régitől elvárod, hogy olyan legyen, mint az új. Ez a fő mozgatórugója ennek a jelenségnek, egyáltalán a neobankoknak és a második generációnak meg pláne.
Szupán Márton Pikk, köszönöm szépen, fintech.hu-n ott van a pontos kutatás az infografikával, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.